Ezen a szombaton a heti szakaszon Mózes 4. könyvének a 8. fejezetétől kezdődik, és a haftarai rész Zakariás könyvének a 2. fejezetében kezdődik. Igazából mind a kettőnek az összefüggése nem más, mint a menóra, de azon kívül Mózes 4. könyvének a erre a hétre szabott heti szakasza. Szintén az aranygyertyatartóval kezdődik, majd a levitáknak a szolgálatával és Izrael felnőttei megtartják a páskát, valamint kellene beszélni talán a tisztátalanoknak a páska ünnepéről, ami nem más, mint akik nem tudtak részt venni ott a páskának az ünnepén. Azonban ennek a szombatnak mégis van egy olyan oldala, hogy én nem szeretnék arról beszélni, hogy a gyertyatartó miről szól. Menóráról elég sokat beszéltem. Jó lenne természetesen mindig és újra és újra tisztázni a menórának a hatága, hogy mutat a 7. és mi az, ami a Zakariásban fel van jegyezve. Azonban mégis most hátra kell lépni. Azért kell hátra lépnem ennek a heti szakasznak a tárgyalásánál, mert ha most elkezdeném, akkor egy részkérdést vennék elő, és sokkal több van ebben, mégpedig egy folyamat van benne. És egy folyamat, amit ezen a elmúlt hetekben Eszter elkezdett, úgyhogy meg is kérem, hogy folytassad ezt, ami ebben a heti szakaszban van.
Akkor a 3. résznél járunk, ha így vesszük a bontást, de nem is nagyon szeretném bontani pont emiatt, mert tényleg, ahogy elkezdtük Mózes 4. könyvét, úgy éreztem, és elővettem, és folyamatosan olvastam az egymás után következő heti szakaszokat. Tényleg úgy éreztem, hogy belekerültem egy folyamba, és a folyamot azt nem lehet megtörni, megszakítani. Szét lehet választani, az utakat lehet keresztezni, de a folyamattól még folyam marad. És kicsit ezt érzékelem ebbe a mostani heti szakaszba is, hogy ugye a 3. egységnél járunk. Kezdődött a Bamidbar heti szakaszsal, amikor Isten a pusztában szól, és valóban a pusztában tulajdonképpen megtörténik a felemelése a népnek, megtörténik az, hogy egy identitást kapnak, egy elhívást, egy kollektív elhívást kapnak, és aztán azt vehettük észre, a múlt héten erről tettem említést, hogy a nászó heti szakaszban kezd konkretizálódni, egyre jobban kezd szűkülni már a Istennek a felszólítása, hogy kiknek szól és mit ad, kiknek mit ad, ugyanis ott a lévitáknak a konkrét leírása volt, hogy mit, hogyan kellett tenniük, és milyen feladatokat bízott rájuk Isten. És ugye erről is szó esett, hogy tulajdonképpen a vedd föl volt ennek az üzenete, hogy vedd föl azt a szolgálatot, ami a tiéd. Amikor Isten helyre állít és ad egy kollektív elhívást, abban mindig megtalál téged, mint egyént. És mindig ott vagy, mint egy egyén, akihez személyesen szól Isten. És ugye a múltkor a szolgálatról és annak a felelősségéről volt szó, és érzékeltettem, vagy próbáltam egy kicsit érzékeltetni, hogy a nagyból hogy megyünk, a tömegből hogyan megyünk egyre inkább a szűkebb körbe, egy konkrét csoport, már a lévitáknak a feladatáról volt szó, és most ebben a részben érzékelem azt, hogy a csoportból, egy közegből valóban az egyénre szabott elhívásról, és konkrétan a személyes kapcsolatról van szó, az Istennel való személyes kapcsolatomról. Hiszen amikor a 8. fejezetben kezdődik ez a Behalotha nevezetű szakasz, akkor a címét is erről a mondatról kapta. Olvasom az első verstől, és szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak, és mondd meg néki, mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a 7 mécs. És ez a szó, hogy amikor felrakod, ez a szó jelenti ezt, hogy behálló teha. És ez nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt hetekben próbáltam egy kicsit tényleg a gyökerekre visszatérni, és a héber forrásból hozni a szavaknak a jelentését, és érzékeltetni azt, hogy mennyire sokrétűek, hogy nem csak egy cselekedetről van itt most szó, hogy felteszed a mécseket, meggyújtod, és akkor innentől kezdve ugye jön a lévitáknak a felszentelése és a szolgálatuk leírása, hogy mit kell tenni, hanem ennél azért jóval több. És hogy minden egyes heti szakasz címben tulajdonképpen már tényleg benne van az a tartalom, amiről ez az egész egység itt most szól. És ismételten ez a szó fogott meg, hogy amikor felteszed. És ebben valóban azt érzékelem, hogy itt már annyira konkrétan egy megadott szituációra szól ez a felszólítás, hogy mit és hogyan tegyél, hiszen itt vagyunk bent már a szentélyben. Eddig ugye voltunk a nép között. Kezdődött a Bamidbárral, amikor a pusztában, a sokaságban. Aztán a Nászó heti szakasznál már bementünk a léviták körébe. És most ennél a Behalottéhánál pedig már egészen bent vagyunk a szentélyben, és itt valóban azt érzem, hogy amikor Isten elé megyünk, hogyan megyünk Isten elé. És én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy aktuális és napi kérdés, hogy én hogy élem meg Istennel a személyes életemet, milyen az én belső szobámnak a csendje, hiszen itt már a szentélyben vagyunk, és ez, hogy amikor felteszem a mécseket, akkor tulajdonképpen valóban a szellemi életemet hogyan élem meg. Ez a Behalottéha nevezetű szó tulajdonképpen az olá szóból eredeztethető, ami annyit jelent, hogy fölmenni, föllépni, és egy olyan jelentése van, hogy egy alacsonyabban fekvő helyről egy magasabbra kerülünk. És ezt használhatjuk fizikális síkon is, de elsősorban ennek a szónak valóban lelki és szellemi vetületében használja a Biblia is ezt a olá nevezettük kifejezést, vagyis a felmenetelt. Ez az olá szó az aliának is a törzs szava és a gyöke. Ugye amikor aliáznak a zsidók, akkor hazatelepülnek Izraelbe, vagyis felmennek Izraelbe, és minden egyes ilyen felmenetelnél ez a szó szerepel, amikor ugye a három zarándok ünnep is van, és fel kellett menni Jeruzsálembe, hogy szimbolizálja és érzékelteti azt, hogy ki kell kerülni abból a közegből, amiben a hétköznapok vannak. És csak úgy tudom azt a nagyon belsőséges és konkrét személyes kapcsolatot megélni Istennel, hogyha tényleg fölteszem magamat, fölteszem azt az időt, amit vele töltök, fölteszem a kérdéseket, hogy aztán kapjak konkrét választ, konkrét üzenetet. Amikor a múltkor beszéltem arról, hogy a szolgálatnak mennyire sokrétű szava van a héberben, és hogy mennyire kifejezi azt, hogy mikből áll, akkor ott szerepelt az imádkozás is. És említettem, hogy igenis az imádkozás az nem az, hogy egy bizonyos időegységben elmondom a magam mondandóját, hanem az egy állandó állapot. Viszont tényleg vannak konkrét helyzetek, amikor kérem, elkérem az utasításokat, elkérem a következő konkrét adott pillanatokra a vezetést, és tulajdonképpen a 8. fejezet az Istennel való kapcsolatunknak ezt a vetületét tükrözi vissza, amikor fel kell, hogy emelkedjek, felül kell, hogy emelkedjek a hétköznapokon, ki kell, hogy szakadjak abból a monotonitásból, hogy a következő szellemi lépést és a következő erősödést, a lelkemnek, szellememnek az erősödését meg tudjam lépni. És ez az olá szó, ez annyit is jelent még, hogy magát az áldozatot bemutatni, az áldozat füstje, ahogy felszáll, és maga az égő áldozatnak a kifejezése is ez az olá szó volt, és ebben is azt érzem, hogy a személyes kapcsolatunk nem működhet áldozat nélkül. Tehát nincs akkor kapcsolat, és nincs kommunikáció oda-vissza Istennel, hogyha nincsenek áldozat bemutatások, hogyha nincsenek letéve dolgok, hogyha nincsenek rendezve dolgok, akkor hiába várnék egy választ, akkor nem tud felszállni az a füst. És egy ilyen pont, egy ilyen kis mérföldkő is volt ez így számomra, hogy amikor úgy érezzük, hogy mi mondanánk, és mi ott vagyunk Isten előtt, és csak csend van, és hallgatás a másik oldalról, és nincs válasz, és azt érezzük, hogy már nagyon régóta nincs válasz, akkor egy pillanatra meg lehet állni, és elgondolkodni azon, hogy vajon felmente az a füst. Vajon tényleg úgy mente föl Isten elé a gondolatom, az érzületem, a szellemem, hogy feltettem a mécset, hogy felraktam-e, hogy tényleg a szentélyben úgy vagyok-e, hogy oda feltettem-e, vagy még mindig valami hátráltat abban, hogy én azt oda fel tudjam vinni Isten elé. És amikor tovább megyünk ennél a szónál az értelmezésekben, azt is jelenti ezt, hogy fölhasználni és megmenteni valamit. És valahogy az Istennel való kapcsolatunkban is mindig ez van, hogy Isten az életünkben bármi történik, mindent fölhasznál. És mindent használ arra, hogy vele való viszonyunkban egyre edzettebbek legyünk, és egyre jobban érlel bennünket, hogy nincsenek használhatatlan dolgok az életünkbe. Tehát Isten mindent föl tud használni, és ehhez az szükséges, hogy tényleg fel tudjam tenni, fel tudjam rakni azt a mécset. Mert ha nem teszem föl, akkor nem tud hozzányúlni, akkor hogy használja föl? Én úgy érzem, hogy nagyon aktívan ott kell lennünk, és jelen kell lennünk akkor, amikor a személyes Istennel való kapcsolatunkról beszélünk, hogy milyen a vele való viszonyunk. Valahogy mindig ezt érzékeltem már egész régóta, hogy ez egy nagyon aktív és intenzív intenzivitást igényel az ember részéről. Tehát nem lehet passzívan várni a dolgokat, hanem egy nagyon, nagyon intenzív, nagyon aktív ott létet igényel, hogy én tényleg Isten előtt vagyok, én tényleg leteszek mindent, én tényleg fölrakok mindent, és ehhez az szükséges valóban, hogy arról az alacsonyabban fekvő helyről fel tudjak menni egy magasabbra, legyen az lelki, szellemi, vagy akár egy fizikális elkülönített rész is, hogy ki tudjak szakadni a monotonitásból. És ugye ennek a másik, amit említettem, a fölhasználás mellett a megmentés szava is egy érdekes szó volt számomra, hogy Isten mindazt, amit belénk adott, és nekünk adott, és amivel megteremtett, azt megkívánja menteni magának. És magának kíván megmenteni bennünket, pontosan amiatt, hogy tudjon használni az ő tervében. Ez a megmentés és felhasználás szava a héber értelmezésben összefügg egymással. Hogyha valamit Isten megment, azt nem azért teszi, hogy félretegye, hanem hogy felhasználja. És ez is egy érdekes üzenettel bír számomra, hogy ami megmenekül, az mindig felhasználásra kerül, nem válik feleslegessé. És bennem is, hogyha valami érzület, vagy gondolat, vagy tett megmentésre került, az valahol, valamikor biztos, hogy felhasználásra is kerül Isten tervében. És aztán tovább menve ez a szó még tényleg azt is jelenti, hogy bemutatni, betakarítani, a gabonát felmutatni Isten elé. Tulajdonképpen ugye most Savuot után vagyunk, akkor is az ünnepnél is ezt a szót használják, hogy fölvitték és bemutatták a kévéket Isten előtt, és valahol ez a felvittel és bemutatás is része kellene, hogy legyen mindig akkor, amikor a személyes kapcsolatról beszélünk, hogy meg tudom mutatni Istennek, konkrétan meg tudom nevezni azokat a dolgokat, amiket elé tudok tárni. Nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy általánosságban beszélünk, és általános dolgokat, akár mondjuk tényleg, amikor egy nagyon belsőséges csendben imádkozunk, akkor olyan általános dolgokat kérünk. Viszont sokszor van az, hogy konkrétan nekünk kell kimondani és megnevezni dolgokat, konkrétan be kell mutatni, hogy ezt hoztam, ezt rakom föl, ezt teszem föl. És ekkor, ha mi magunk tudjuk konkretizálni nem csak a kérdéseinket, hanem az elmondott gondolatokat, vágyakat, látásainkat, érzületeinket, akkor sokkal könnyebben kapjuk meg a választ, és sokkal talán könnyebb értelmeznünk azt a választ, ami Istentől jön. És aztán ugye ennek a szónak még a további jelentése az is, hogy nőni, kikelni. Ez is nagyon érdekes, hogy minden egyes gondolat, minden egyes érzés, ami mondjuk kikel, kinő a szívünkben, a lelkünkben megfogalmazódik, vagy tényleg a fejünkben elkezd növekedni gondolat szintjén, azokat is mind odafel tudjuk-e tenni Isten elé. És azokat is mind fel tudjuk-e így rakni, fel tudjuk-e vinni, ahogy a mécseket feltette Áron. A következő pár jelentését még elmondanám ennek a szónak. Lépcsőt is jelent. Ez is számomra is egy újabb üzenet, hogy egyértelmű, hogy a hívő életünkben fokozatok és folyamatok vannak. Nem tudunk leragadni egy szinten. Tehát én úgy gondolom, aki aktív életet él Istennel, az nem tud egy szinten megmaradni, hanem mindig vágyik arra, hogy a lépcsőn följebb menjen. És ez nem egy feltörekvést jelent, hanem egy természetes érzést, hiszen még közelebb akar kerülni ahhoz az isteni akarathoz, ami számára adatott. Ezért számomra elképzelhetetlen az, hogy valakinek a hitélete stagnáljon. Ha tényleg az a személy ezt érzi, akkor tekintsen erre a heti szakaszra, akkor itt van az, amit Isten megmondott Áronnak, hogy rakd fel a mécset, tedd elém. És pontosan ez a felrakás érzékelteti azt, hogy nincs semlegesség, nincs megállás, és nincsen stagnálás, nincsen egy síkon levés, hanem folyamatos lépcsőkön halad a hívő életünk. És az, hogy kinek mikor kell a következő lépcsőt megtenni, ez is mindig személyre szabott. Isten az idő ura, nem pedig mi. Mi hiába akarnánk előre rohanni, hogyha nekünk még egy lépcsőt kell csak megtenni, és nem három fokot. Tehát ebben is Isten nagyon, nagyon szépen megadta az ő utasításai által, és a szabályok által, a törvényei által, hogy mikor, mit kell meglépni a következő lépcsőt. És ez a szó még annyit is jelent, hogy hozzátapadni. És én úgy érzem, hogy ez is egy annyira szép kifejeződése ennek a személyes kapcsolatnak, hogy mi össze vagyunk tapadva Istennel. Tehát aki tényleg ezt megéli, hogy mit jelent számára az, hogy nem tud még levegőt se venni nélküle, az megéli azt, hogy minden egyes pillanatban felrakja azt a mécsest. És minden egyes pillanatban ott van a szentélyben, és ott tud lenni, fölmenni, kikerülni Egyiptomból, kikerülni a világból, egy szintből fölfelé menni. És számomra az is egy érdekes gondolat és üzenet volt, hogy Isten soha nem lefelé visz, hanem mindig fölfelé. Minden egyes jelentése ennek a szónak arról szól, hogy föl. És ugye mennyire érdekes, hogy ebben a fogyasztói társadalomban, meg ebben a felgyorsult világban is mindenki felfelé törekszik. De akkor hogy tudom megkülönböztetni ezt a felmenetelt, hogy most akkor mi az Isten szerinti felmenetel, és mi az, ami mondjuk az emberi törekvés és feltörekvés. És úgy gondolom, hogy pontosan ennek a szónak az utolsó jelentése adja meg erre a választ, hogy a gondolat születése A gondolat születésének a miensége az a nem mindegy. És ez az olasz szó annyit jelent, hogy megszületik egy gondolat, és fölkerül azonnal Isten elé. Tehát amikor már megszületik bennem valami, az azonnal Isten elé kerül, és attól válik Isten szerintivé. Hogyha ez nem történik meg, hogy a gondolatom keletkezése és születése Isten előtt van, akkor fogom az egómat építeni, akkor fogom saját magam feltörekvését és karrierjét ápolni és kialakítani, úgy, hogy tényleg letiprok mást, és nem érdekel senki, csak én. Azonban, amikor ez a gondolat úgy születik meg, hogy Isten előtt van, és mint egy áldozati füst megy föl, akkor az valóban egy Istentől jövő építő gondolat, és a gondolat általában cselekedetet szül, és így ez az egész egy folyammá válik ismét, hogy jön az Isten szerinti gondolat, jön az Isten szerinti cselekedet, és itt kapcsolódik vissza az előző heti szakaszra, hogy jön az Isten szerinti szolgálat, és vissza a Bamidbárba jön az Isten szerinti elhívás. Hogy milyen lépései és területei vannak még ennek a személyes kapcsolatnak, azt nagyon szépen leírja ez a 8., 9., 10. és még a 11. fejezet is. Ugyanis ezek, ahogy Béla is itt említette, pont a léviták felszenteléséről szólnak. És én úgy érzem, hogy amikor tényleg itt az Istennel együtt dobbanó szellemről és szívről van szó, akkor a léviták felszentelése erre üzenet, hogy ezt te aktivizálod. Nem magadba, hanem Isten által tényleg cselekedetté váltod. Ami szellemben megtörténik, azt te cselekedetté váltod. És hogy milyen érdekes, hogy a 9. fejezet itt arról szól, hogy megtartják a páskát, vagyis a peszahot Izrael fiai a pusztában. És hogy mi az, ami soha nem hiányozhat a hívő életünkből? Az emlékezés. Az emlékezés, hogy honnan jöttem, és hogy mi lett belőlem. És erre Isten mindig emlékeztet, hogy emlékezz, hogy honnan jöttél, emlékezz, hogy honnan mentettelek meg, emlékezz, hogy miből hoztalak ki, és hogy most mi vagy. És az egyik legszebb pontja szerintem egy kapcsolatnak az értetéséhez és működéséhez az emlékezés. És nem az emlékekből való élés, hanem bizonyos időszakokban az emlékezés. Hogy emlékszel, akkor mi történt? Igen, emlékszem. És ez tud erőt adni, és tud hitet adni abba, hogy holnap is meg tudom ezt oldani, hogy van jövőm. Amikor van mire emlékeznem, van olyan pillanat a múltamból, amire tudok emlékezni, akkor van jövőképem. Igen, akkor velem volt Isten. Igen, akkor kihozott ebből. Igen, akkor megmentett abból. Éreztem a karját. Igen, éreztem a kezét, hogy velem volt. Igen, akkor holnap is velem lesz, holnap után is, mert már van egy megbizonyosodásom afelől, hogy ő kicsoda. És ezt a Peszach ünnepet egy kivételes ünnepnek is érzékeli a zsidóság, pontosan emiatt, mert ez volt az első ünnep, amit meg kellett tartani a népnek a pusztában. És valamiért különleges helyre került a Peszachnak az ünnepe a három zarándok ünnep közül. És aztán itt a 9. fejezetben megy tovább, hogy felhő és tűzoszlopként kísérte őket, ismerjük a történetet, amikor felszállt, akkor útra keltek, amikor leszállt, megnyugodott rajtuk, akkor letáboroztak. Valahogy ez van nálunk is, a mi szellemi életünkben is. Amikor Isten azt mondja, hogy föl, akkor menni kell, akkor nem lehet maradni, akkor menni kell. De amikor azt mondja, hogy maradj veszteg, akkor meg ne kaparodzunk, meg ne akarjunk indulni, akkor maradjunk veszteg. És itt az utolsó 10. résznél az ezüstkürtök használata, vagyis a sófárnak a fújásáról van szó, hogy mikor, hogyan kell fújni. És valahol ez is megszólalhat bent a lelkünkben, a szellemünkben, A szívünkben időnként halljuk ezt a hangot. Halljuk azt, amikor felszólító üzenete van Istennek, halljuk azt, amikor most készülni kell valamire, mert valami riadó kürtök hangja szól. Érezzük azt, amikor Isten visszatart valami miatt. És úgy érzem, hogy ha tényleg elolvassuk ennek a szemszögéből ezt a részt, akkor láthatjuk azt, hogy az egész szellemi, lelki életünket mennyire átitatja az, ami itt a néppel történt. És aztán elérkezünk egy nagyon érdekes részhez, mert következik a táborégés, következik az, hogy a nép kíván fűrjeket és húst, és a 12. vers, a 12. fejezettel úgy záródik, hogy Miriam poklossá lesz, mert Mózes ellen szólt. És valahogy megtöri ezt az egész szentséget és ezt az egész felemelkedést egy ilyen lázadás, egy ilyen irigység, és akkor felmerül a kérdés, hogy most ez hogy kerül bele akkor ebbe a szent kapcsolatba, ami Isten is köztem van. Hát úgy, hogy mindig lesznek kívánságok, amik ellen fel kell lépni, amik ellen ki kell mondanod, hogy igen vagy nem, és ez is rajtad áll. Mindig jönni fognak a kísértések, mindig jönni fognak a kívánságok, mindig jönni fognak az irigy szavak, mindig jönni fognak a féltékenységek, mert amikor az ember megéli valóban a hit életét, akkor bizonyságá válik a világnak. És a világ nagyon nem szereti a bizonyságot, mert irigy rá, mert neki miért van, mert sorolhatnám a kérdéseket és a támadásokat. És itt van az a kérdés, hogy valóban ezeket a felmerülő kísértő helyzeteket hogyan kezeli az ember. A kívánságokat, a támadásokat, az irigységeket, ezekre is mind-mind benne van a válasz. És ezzel a szakasszal lezárul egy rész. Ugyanis a következő heti szakaszoknál már a Slach, a Kórach, a Bálach heti szakaszoknál cselekmény sorozatokat lehet észrevenni. A kémek kiküldését, a Kórachék lázadását, a Bálák történet, Bálám és Bálák történetét ismerjük. Mind-mind már nagyon erőteljes esemény sorozatok lesznek, és valahogy lezárul egy szakasz. Egy olyan szakasz, amikor Isten konkrétan szól, személyekhez szól, beszél, és olyan, mintha átalakulna ez a beszéd a látható világban egy megnyilvánulássá. Tehát Isten mindig kijelent valamit, mindig mond valamit, és annak szinte nem sok idő elteltével látható formátuma lesz. Ugyanis Isten megmondta a népnek, hogy lesz kísértés, lesz támadás, lesz ez, lesz az. És egyszer csak tényleg jönnek, támadnak, ellened vannak, stb. Stb. Tehát, hogy ez is egy annyira szép része nekem ennek a Mózes 4. könyvének, hogy Isten, amit megmond, az beteljesedik. És ezt nagyon sokszor a hívő életünkben nehéz elhinni. Mert nem látjuk, nem érezzük semmi jelét, hogy megmondta, és beteljesedik. És sokszor vagyunk úgy vele, hogy de hát Istenem, megmondtad, hogy ez és ez kellene, hogy legyen. De nincs. És telik az idő, és telik az idő, és nincs, és nincs. És itt van, úgy érzem, ebben egy óriási nagy bizonyság számunkra beteljesedik. Beteljesedik, minden egyes szó láthatóvá lesz, és én megköszönöm Istennek azt a szavát, amit konkrétan, személyesen az én életemre is kinyilatkoztatott, azt is, amit még nem tudok és nem ismerek, mert azt tudom, hogy be fog teljesedni. Mert tudom azt, hogyha felteszem ezt a mécsest, hogyha felteszem a szellemi, lelki, testi, fizikális életemet is ő elé, akkor minden egyes szó be fog teljesenni. Mert a Behalotecha szakasz után kezdődnek a cselekmények. Akkor kezdődnek el a cselekmények, amikor megtörténik az, hogy te felteszed. És számomra sokrétű, talán kicsit nehezen áthozható heti szakasszá vált ez a rész. Egy szép folyamatot, egy nagyon szép összefüggést érzékeltem ebben, ezt próbáltam átadni.
Olyan vagyok, hogy egy rossz diák, hogy köszönöm, nem készültem, de mikor a tanár elmond valamit, akkor utána volna még egy pár dolog, amit elmondanék. Tehát én így is értem meg valamikor a diákságomat, hogy nem tanultam, mégis tudtam. Köszönöm ezt, amit elmondtam, mert elnyitek egy dolgot nyitott ki. Megpróbálok felelősen folytatni azt, amit most ugye átgondoltam, nem készülve átgondoltam, de mégis volt valami előkészület ennek, ez persze. Tedd fel, és én nekem most egy pillanatra úgy érzem, hogy itt vannak párhuzamok és vannak változások. A Mécsesnek, pontosabban a menorának a feltétele ott bent a szentélybe történt, és parancsként tett föl, és ott van a 7 ága, pontosan 6+1, ott van az ága, tett föl ott a szentélybe. És most jött egy kérdés bennem, hogy tulajdonképpen hogy működik ez ma? Ő teszi föl a menorát most, a főpap, a templomban. És a templom viszont Krisztus teste. Változás történt, de úgy érzem, ebben a tett fölbe ő teszi föl. Úgy érzem, hogy egy teljesen változás van, hogy a törvény és az a templomi rend megfordult, hogy a templom ti vagytok, a menóra bennetek van, és maga a főpap teszi föl. És a menórának az ágait ismervén tudjuk, hogy a menóra az Zakariásban is kijelentett a tanács, a bölcsesség, és majd nézzétek meg, hogy melyik ágak. Ezeket mind-mind az egyetlen gyertyára, bocsánat, Mécsesre világítanak, magára Krisztusra. És én azt mondom, hogy egy új korba érkeztünk, amikor a templomban a főpap fölteszi azt a menorát, azt működteti, amit ti vagytok, ami mi vagyunk. Hiszen a menorának az ágait az külön-külön hordozok. A bölcsességet, nem más, mint Isten ismerete. Bölcsesség kezdete, Isten ismerete kezdete, és így tovább. Ez az, amit a sátán gyönyörűen ellopott, és a bölcsességet áttette. Tudományá és okossága, és agyilag képzettségé, a tanácsot, azt a különböző méltóságoknak a tanács adására, pontosan uralkodására. Ezeket a lángokat kicserélte a sátán. De az, amit ő adott Isten, a saját ismeretét, azt, amit Krisztus tesz élővé, gyújtja meg benne, az mind Krisztusra mutat ma. Tehát ez a menóra mi vagyunk, amit Krisztusra mutat, és azt a menórát, maga Istennek az ismeretét, ismerenek minden egyes, a menóra minden egyes ágát, maga a Szent Szellem adja nekünk, hogy Krisztusra világítsunk. Egy érdekes állapotot érzek most jelen pillanatban. És ebben a párhuzamokban azért nekem is azért volt néhány gondolatom, bár nem folyamatban, amikor itt találtam azért ebben a történetben egy olyan részt, a 11-21-et, mégpedig, lehet, hogy nem jót írtam föl, 11-24-et, igen, 11. résznek a 24. versét. Kimenne azért Mózes, és elmondta a népnek az Úr beszédét, és összegyűjte 70 férfit a nép vénei közül, és állítja őket a sátor elébe. Ez pedig Istennek a parancsa volt, hogy állíts oda olyan embereket, akik fedhetetlenek, stb. Ebben a részben olvashatjuk. És ebben megtalálom azt a párhuzamot, amikor ezt a bizonyos váltást látom, amikor emlék az apostolok cselekedetének a első fejezetéhez, és ott is történik egy olyan az apcsel első fejezetének a 15. versében. Ezek mindjárt egy szívvel, egy léggel foglalatosak valamelyek a imádkozásban és könyörgésben, és asszonyok és Máriával, Jézusra együtt, és az atya fiaival együtt, és ezek bizony 120-an voltak, 15. vers, és azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között mondta vala, pedig ott együtt mindegy 120 főnyi sokaság volt. A Szent Szellem kitöltetése gyakorlatilag erre a 120 embernek a jelenlétére volt Isten megígért válasz a proféciák beteljesedése. És itt elkezdtem gondolkodni, hogy amikor Isten azt mondja, hogy 70 ember álljon a sátár nyilásával, neki akarom megmutatni, ők is hallják azt, amit neked mondtam, akkor itt Jesuánál is ott van, hogy amit Jesuának mond az atya, azt még többen, az a 120 hallja. Aki mindjárt bizonság is lesz, aki mindjárt menóra is lesz, mert aki tud, annak világítani kell, annak tovább kell adni az ismereteket. És ez történt pünkösd ünnepén, ez történt sabotkor, és a 70 és a 120 számomra megint elkezd magyarázni. Mert a számmisztikát lehet nagyon rosszul is használni, és nagyon-nagyon misztikusan és spiritista módon is akár, bár a kabalához is eltérhetnénk, hogy mennyire filozófia és mennyire káros, de mégis azt mondom, hogy a Bibliában a számoknak a jelentése nem egészen véletlen, Isten még ebben is akar közölni. Amikor azt mondja, hogy 70 férfi álljon oda a sátor nyílása elé, ennek volt egy megelőző, nagyon régi része is. Ha visszamegyünk a Biblia írásaiban, visszagondolunk, akkor Jákobnak 70 leszármazottja volt, amelyikkel elkezdte a népnek az építését. 70. A 70 a szentség és az emberi teljességnek úgymond a szorzata. 7 a szentség, a 10 pedig a teljesség. Isten, amikor teljes valami, akkor nyilvánítja ki magát. 70-nel kezdett Jákob 70 leszármazottjával, 70 vénnek mondta, hogy állj oda, és te is halljad azt, amit Mózessel beszélek, legyél tanú, és a tanúság viszont nem arról szól, hogy te vagy a tanú, aki aláírsz, hanem vigyed tovább. Vidd tovább, 70. Isten szerint megszentelt teljes emberi létszámnak kellett ahhoz egyé lenni, hogy Isten tudjon úgy szólni, hogy már csak ne csak Mózeshez szóljon. Ugyanígy a 120-nak is van természetesen jelentése, amikor pünköskor a felházba összejön 120, és Péter ezeknek beszél. Péter bizonságot tesz, elmondja, ez az indulása végül is a Szent Szellemnek, hogy mi is fog történni lényegében. Ez az indulása, 120 is annyit jelentett, hogy ennek is van bizonyos értelemben jelentése. A 120 pedig a Krónikák második könyvében van egy érdekes hasonlat. A templomnál 120 kürtölő papnak kellett lenni. 120 sófár folyónak. 120-nak. És az új szövetségnek ez a része, amikor az abcselek elkezdődik, azért szólt Péter 120 ember előtt képletesen, hogy 120 ember fújja meg a kürtöt. Hiszen kőzengés van, ünnep van, Istennek a Joeli proféciája, beteljesedések az ideje van, és én úgy gondolom, hogy a 120-as szám ma is érvényes. Ő odahív 10-szer 12-t, vagyis 120-at, azt a teljességet, ami igencsak azonos a Jákobi teljességgel, Joeli profécia természetesen Izraelnek szólt, és Joeli profécia akkor tudott beteljesedni, mikor Izrael teljessége volt ott. 120-120. És amikor ezt a két számot is összehozom, hadd ne legyen filozófiai számmisztika, ha 120-ból kivonom a 70-et, akkor marad 50. A 120-ból 70 az 50, Pentakosztal, pünkösd van. A 120 átalakul 70-re, a 70 és a 120 költi, oda-vissza különbözött, az bizony 50, pünkösd van. És az 50-es számot előveszem, ott megint benne van az 5-ös szám. Az 5-ös szám megint jelentésében elég sokat jelent. A megváltásnak is a száma, a szolgálatoknak is a száma, de belegondolhatunk, akár Dávid is 5 kavicsot vett ki a patakból, hogy Góliát fölött győzön, valamelyiket használta, és mondhatnám sorba ezeket az ajándékokat, amik mutatnak gyakorlatilag egy új kezdet, valaminek a kezdete az 5-ös szám is. Lehet akár a megváltásnak a jelképe is, de megint a 10-zel együtt a 10 meg 10 és az 5-nek a szorzata tökéletes, az emberekre, mindenre kiterjedő megváltás. És ebben a pillanatban, amikor azt mondom, hogy 120 pap fújja a kürtöt, 120 tanítvány hallja a kijelentését Péternek, pontosabban a prédikációját, mondjuk így, akkor ma a menóra mégis azt mondom, ti vagytok. Mert változott. Ebben a templomban, amiben mi vagyunk, a menórának égni kell. és a főpap fölteszi a bölcsességet, a tudást, a tanácsot, valamennyi lángot begyújtotta. Csak egy a különbség. Bármennyire Krisztusra mutat, most mindenkinek látni kell. Mert ebből a templomban most kifelé megy a menóra lángja. És ez a érdekes számomra, hogy 120 kürt fújó, 120 sófáros, és mégis ott van az a másik 50-es szám, és ott van a másik a 70-es számnak az üzenete számomra, hogy a menórát valóban tedd fel. Tedd föl az életedet, hogy most már kifele mit mutasson. És ezt a főpap fogja megmutatni, és ma is megvan az a szűrő, hogy 70 olyan embert álljon oda, aki, de ma is megvan, akit Jesua állít oda, hogy adtam neked ezt, adtam neked azt, adtam neked amaszt, tedd fel az életedet, hogy világítson rám, mert most már az egész világnak kell látni a templomból kívül fényt. Az egész világnak kell látni azt, amit Jesurára világít, és Jesurának a fénye, dicsősége, maga az egész bizonysága a világnak szól ma már. Annak idején a templomba zárt volt, és ma már nyitott az a fény. Nekünk kell a fényt vinni. Talán ez, ami bennem van, és amikor nem véletlen a 70-es számnál, és azért megint a párhuzamot hozhatom, 70-vénnek jelentette ki, ott a sátornál, hogy jelen legyenek. Annak a párhuzama Lukácsban is olvasható. Az első tanítványok kiküldése 70 tanítvány volt. Pontosan 70. Pontosan 70 volt. Isten rendelkezik arról, hogy kinek kell ott lenni, kinek kell tovább menni, de ez bővül is a 120-ra, bővül arra a teljességre, ami végül is a 12 és a 10-nek a szorzatából összejövő üzenet, de a 70-esnél mégis ott van, kit küld ki 70 tanítványt, kit állít oda Isten a találkozás sátrához 70 kipróbált és megbízható előjáró férfiút, azt állítja oda, a 7-es szám nem más, mint a szentségnek a száma, a 10-es száma, a teljességnek a száma. Azt a teljes szentséget akarja odaállítani, hogy őket bemutassa, és ők vigyék tovább azt a lángot, ami a menóra, és bizony ezt a szót mindig is ki kell mondanom, a menóra ti vagytok. A menóra ti vagytok, valami lángot mindenki hordoz. Valami lángot mindenki hordoz. A szívünkben valamelyünknek ott van a 7 láng, ami rámutat Jesuára, a 6 a 7-re, de magában a templomban égni kell a menórának, és ebben a menórában a mi, akik elégünk, akik hordozzuk az olajat, mi vagyunk a menóra, aki Jesuára mutatunk. De ma már nem zártan ott bent a szentélyben, hanem a világnak kifele mutatóan kell, hogy világítson a láng. Talán ennyi adalékot én hadd tegyek hozzá ez a folyamathoz. Én úgy érzem, hogy a tedd fel, annak idején a templomnak szólt ott bent, és a Golgota után, pontosabban Savótkor, Pünköskor, a 120 és a 70 közötti 50 teljesedett be, vagyis kezdődik a új, az 50-es számnak természetesen vannak más jelentései is, hiszen a Jóvel év is az 50. év, hiszen a Pünkösd is az 50. hét, ezek mind jelentéssel bírnak, de számomra most ez annyit jelent, hogy a változás, a tedd föl már nem belső, nem csak Izraelnek, nem csak Izraelnek a szentélyéről szól, hanem a világban épülő templomnak és működő Krisztus testének a szentélyéről szól, ami mind kifele kell, hogy most már világítson. Nyitott lett a templom. Nyitott lett, és a fényt nekünk kell sugározni. Talán így folytatnám, hogy tegyük föl. És itt van az a bizonyos szűkülés is, ugye amikor beszéltél arról, hogy hogyan van ez a saját életünkben, van egy szűkülés. A fölfele menetelnek mindig van egy szűkülés. Van egy megszentelő, megtisztító, ez a keskeny úttal is mondhatnám, hogy végsősorban 70 ember volt tanúja a Mózessel való párbeszédnek és a kijelentéseknek ott a bejáratnál. Későbbiekben Péter és a 120 ember, de Isten most is a megszentelés folyamatában szólni akar, és úgy akar szólni, hogy nekünk adja a Szent Szellem által mind a hatlágnak a energiáját, fényét és üzenetét, az, hogy ismerjük Istent, ismerjük az ő lényét, és ez mind rá világít magára, Jesuára, és ez a fény pedig ad reményt és világosságot ennek a világnak.